Pál apostol mondja, Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiával való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érte. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 270-es dicséretünket keressük énekes könyvünkből, a 270-es énekünk első versét énekeljük fennállva, utána leülve majd folytatni fogjuk. Így kezdődik a 270-es dicséretünk. Légy csendben, kívülünk békével, életednek Istenében. Adventi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét. Sorozatunkban megyünk tovább a menthetetlenekről való témákban. Mai napon Heródes királyról lesz szó. Az élőisten igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból olvasom. Máté Evangélium a második fejezetéből,
a 7-es verstől a 18-as versig olvasom. Tehát Máté evangélium a második fejezet, 7. verstől a 18-as versig olvasom. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afelett a hely felett, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álmokban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, és megöletett Betlehemben, és annak egész környékén minden kétesztendős, és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás prófétált: hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás, Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva értek imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy az énekeink is tanítanak bennünket. Köszönjük minden csodás gondolatot, amit énekelhettünk, amit a szívünkbe fogadhattunk már az Isten tisztelet kezdetétől. Köszönjük, Urunk, hogy valóban te lehetsz a mi vígságunk, örömünk, te lehetsz a mi kútfőnk, lelkünknek minden szomját te tudod megelégíteni. Te tudsz adni olyan békességet, amely minden mélységben kitart, megőriz, és valóban, ahol te vagy, ahol a te királyságod van, ott nem bánt, nem sért semmi belül a lélekben. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy minden ember dolga, az, hogy nekünk vagy másnak, hogy legyen a dolgunk, az a te kezedben van. És figyelemmel kíséred dolgainkat, utainkat, ismered pontosan a szívünket, szívünk zugainak legbenső sóhajait, érzéseit is, mindent tudsz. Köszönjük, Urunk, hogy te beszámítod még az embernek a rejtett gondolatait is, és meglátogatsz bennünket kegyelmeddel, szabadításoddal, és ha valóban odaadjuk magunkat te neked, akaratodra, terveidre, akkor a te dicsőségedre megvalósítod mennyei gondolataidat bennünk, örökkévaló terveidet velünk. Szeretnénk kérni ezt a csodát ezen az adventen is, hogy valósuljon meg minden gondolatod bennünk, és minden mennyei terved mi velünk. Könyörülj szeretteinken és ennek a gyülekezetnek minden tagján. Könyörülj betegjeinken, kórházban levő testvéreinken, nyomorultakon, árvákon, özvegyeken, azokon, akik ínségben, fájdalmakban vannak. Légy irgalmas hozzájuk. Adj nekik erőt, kegyelmet, szeretetet és békességet. Emeld föl az ő életüket gyógyításoddal, vígaszoddal a mélységről. És könyörülj, Urunk, hogy akik ma eljöhetünk házadba, azok meg is halljuk a te szavadat. Add, Urunk, hogy ne legyen kemény és ne legyen bezárt a szívünk a te igédre. Hadd legyen az nekünk nagyon drága. Hadd óhajtsuk, vágyjuk azt lelkünk szomjával, ígségével. Tedd a te igédet élővé, hatóvá, személyessé. Hadd legyen megszólító erejű. hadd mentsen meg minket. Vonj magadhoz, hogy megmeneküljünk az örök halától. Magasztalunk, hogy meghallgattál. Amen. Énekszóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez, mint pedig egy bűnbánati verssel, ez a 459-es énekünknek a második verse, 459-es dicséretünk második versét énekeljük. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen az űrt, ő töltse ki. Bizonságtételem alapigéje írva található a Galata levélben, Pál apostolnak a Galáciabeli gyülekezethez írott levelében. Az az igevers, amelyet a köszöntéskor olvastam, ez a második fejezet 20. verse. Tehát az igeje a Galata levél második fejezetének a 20. verse. Hallgassuk ismét. Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, az egész ügy történetnek a végcélja Isten királyi uralmának a nyilvános megjelenése. Isten szívének a vágya, hogy az ő drága, békességes, boldogságot hozó királyi uralma megvalósuljon mindenütt, és ebben örömet találjon a teremtett világ. Hogyha megnézitek az evangéliumokban, hogy mit kezdett el Jézus nyilvános fellépésekor prédikálni, akkor ezt a kicsiny mondatot találjuk a legelső prédikációiban, hogy elközelített a mennyek országa. Vagyis eljött az Isten királysága. Az a görög szó, amit nem tud egészen jól lefordítani a magyar biblia fordítás, és országnak szólít, fordítja, ez szó szerint azt jelenti, hogy királyi uralom, a terület, amely a király uralma alá van vetve. Ugyanez a szó van abban a kis mi atyánk imádságnak a kicsin sorában, amit úgy mondunk minden Isten tisztelten, hogy jöjjön el a te országod. Ott tulajdonképpen azt imádkozzuk, hogy Uram, jöjjön el a te király uralmad az én életembe. Félelmetesen komoly ez a kicsin szó, és félelmetesen komoly, személyessé váló, szíven találó szó ez, kérés ez. Mi ezt imádkozzuk, hogy Uram, a te király uralmad bennem, életemben valósuljon meg. Hát az Úr Jézus királyi uralma ellen viszont tör teljes erejével a sátán. A sátán nem akarja, hogy az Úr királyi uralma a te életedben, vagy az én életemben megvalósuljon, mindent megtesz azért, hogy te maradj meg Jézustól távol, mindent megtesz azért, hogy a te életedben az ő királyi uralma el ne jöjjön. Hogy állj ellent, legyen kemény és vonok a szíved, zárd be a te szívedet az ő igéje előtt, így pedig nem fog eljönni az Úr Jézus királyi uralma te életedben. Hát a mai tételünk így hangzik, hogy aki elveti az Úr Jézus királyságát, vagyis királyi uralmát, az elveszik. Tehát aki elveti az Úr Jézus királyi uralmát az ő életében, az bizony elveszik. Adventben vagyunk, és pont most értünk ide, Isten ilyen különösen tudta ezt már, amikor elkezdtük a sorozatot. Heródeshez. Egy karácsonyi történet, amely itt adventben különösen időszerű, nem csak a történetet tekintve, hanem az üzenetét is. Arról olvasunk, hogy a napkeleti bölcsek tudtak arról, hogy az Isten fia, a mennyei király el fog valamikor jönni. Erről már évezredek óta szóltak a proféciák Isten szolgái által. Isten ezt megígérte. És a napkeleti bölcsek várták azt a királyt, akinek a királyi uralma alatt csodálatos élni. Ők mennyei király után epekedtek, mennyei királyság oltalma alá akarták az életüket helyezni. Várták ezt. Amikor feltűnt a betlehemi csillag, ők értették ezt a mennyei jelet, elkezdték követni, megérkeztek Jeruzsálembe. Itt eléggé oktondi módon bementek pont Jézus egyik legnagyobb ellenségéhez, Heródes királyhoz, és tőle érdeklődtek, hogy akkor hol van a messiás, hol van a király, a király, akit Isten küldött, mi őt akarjuk imádni. Halljuk, hogy milyen alattomos, milyen ármánykodó, milyen rettenetesen simulékony, kígyó természet, ilyen angolna természet ez a Heródes. Hogy előadja magát milyen kegyeskedően, hogy szerezhetek értesüléseket a gyermekről, ha megtaláljátok, azonnal mondjátok meg, én is elmenjek és imádjam őt. Hát esze ágában nem volt imádni, leborulni, pláne óhajtani, várni a Jézus királyságát. Ő elpusztítani akarta, mert ő az ördög gyermeke volt. Napkeleti bölcsek aztán mentek tovább Isten vezetésén, megtalálták az Úr Jézust. Ők leborulva imádták, egyből kifejezték a szívükkel, imádságukkal azt, hogy az ő életüknek igazi királya Jézus. És ők csak az Úr Jézus királyi uralma alá akarják helyezni az életüket. Ez életük értelme. Ebben látják az emberi élet minden lényegét, hogy a királyok királya alá, uralma alá kerüljön az ő elveszett bűnös életük. Isten inti őket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, úgyhogy más úton hazatérnek a hazájukba, de a tőlük kapott információ alapján a haragra gerjedt Heródes, amikor rájön, hogy a bölcsek már nem fognak hozzá visszajönni, megölett Betlehemben és egész környékén, biztos, ami biztos alapon, minden két esztendős és annál fiatalabb fiúgyermeket. El akarja pusztítani közöttük a messiást, hogy a messiás uralma ne jöjjön el, se az ő életébe, se máséban. Olyan döbbenetes dolog az, hogy vannak ilyen lelkületű emberek. Emlékeztek, Dániel proféciáiban van egy olyan fenevad, aki eszik húst, utána maradékot összetiporja a lábaival. Vannak ilyen lelkületű emberek, hogy amit akar megszerez magának, amit nem tud megszerezni magának, az tönkreteszi, elpusztítja, hogy másé se legyen. Rettenetes, amikor látunk olyan lelkületű embereket, mint Heródes, aki nem csak ellenáll saját maga a Krisztus uralmának, nem csak azt akarja megvalósítani, hogy az ő életébe ne legyen szava Jézusnak, hanem amennyire tőle telik, még azt is meg akarja akadályozni, hogy más élete se jöjjön rendbe, se kapjon kegyelmet, se találjon békességet a Jézus királyi uralma alatt. A betlehemi gyermekgyilkosság erre mutat, az ő féktelen dühében Isten királyi uralma ellen támadt minden eszközzel, amely neki adatott. Hát nézzük ennek az üzenetnek a mélyét, azt, amit nekünk gondolatokban, mondani valóban Isten akar üzenni. Az első, amit szeretnék elmondani nektek, hogy nagyon sokféleképpen szoktuk magyarázni a bűnesetet. Én most hadd mondjak egy másik, másféle megközelítést az édenkerti bűnesetre. Kérem szépen, uralomváltás történt. Ádám és Éva hallgatott a kísértőre, aki fellázította őket Isten királyi uralma ellen. Hogy nem jó nektek ott. Ez az Isten korlátoz benneteket, láb, megtiltott egy fát, arra ne lehettek, pedig ha eztek róla, olyanok lesztek, mint az Isten. Mondta a hazugságot. Az ember bedőlt ennek, és lecserélte a mennyei királyt, a békesség fejedelmét egy rettenetes zsarnokra, az ördögre. Elhitte azt a hazugságot, hogyha Istentől függetleníti magát, akkor szabaddá lesz. Hadd kössem a ti szívetekre, hogyha az ember az Istentől függetleníti magát, akkor nem szabad lesz, hanem a bűnnek és a sátának a rabszolgája. Így is történt. A mi életünkben az a szabadság, erre vagyunk teremtve, hogy az Istennel függőségben legyünk. Az Istentől függőségbe kerüljön a te életed, ott tudsz kibontakozni, ott találod meg a helyedet, akkor fog életed szárnyalni az ő királyi uralma alatt. Tehát uralomváltás történt a bűnesetkor, az ember föllázadt az igazi mennyei csodálatos király ellen, azt hitt, hogy szabad lesz, és későn vette észre, sokak még ma sem, mert megvakít a bűn, hogy rabszolga lettem, nem szabad. A bűn rabszolgája, az ördög bábja és rabszolgája. Rengeteg lelki vak ember van ezen a világon. Rengeteg lelki vak emberrel találkozom és beszélgetek, akinek a szövegéből, beszédéből, gondolataiból kiderült, fogalma nincs arról, hogy ő a bűnnek a rabszolgája. Fogalma nincs arról, hogy ő az ő élete még a sátán uralma alatt van. Nem látják, mert a bűn vakká tesz. Rettenetes a sátán királysága. És ez a második gondolatunk, hogy milyen is ez az ördögi uralom. Milyen az ördög uralma, az ördög királysága. Van az evangéliumokban egy különös történet, amely erre felel, amikor Jézus elé visznek egy süket némát, hogy üzze ki belőle az ördögöt, mert ez egy megszállott. És Jézus úgy szól rá a lélekre, hogy te néma és süket lélek, menjél ki belőle. Azt mondják a Biblia kutatók, hogy az ember olyanná válik, amilyen az őt megkötöző tisztátalan lélek. Az ember olyanná válik tehát, amilyen az őt megkötöző tisztátalan lélek. Hogyha néma és süket lélek kötözi meg az embert, akkor az ember is lelkileg némává és süketté válik. Hogyha egy konok lélek kötözi meg az embert, akkor konokká válik, kegyetlenné válik az ember. Hogyha kemény szívű, szeretetlen lélek kötözi meg, akkor keményé, szeretetlenné válik. Hogyha egy gyűlölködő, akkor gyűlölködővé válik. Hogyha pedig késő vár rá, akkor tisztátalanná válik. Hát testvérek, nagyon fontos bibliai üzenet ez, amit Isten igéje nekünk tanít, hogy az ördög a maga képére formál bennünket. Olyanná válik az ember, amilyen tisztátalan lélek az ő életére hatással van. Ez egy borzalmas dolog. Az ördög királysága egy rettenetes királyság. Eltorzít bennünket, kiforgat valomból, és ebben az uralomban, az ördög uralma alatt mi nem találunk örömet, boldogságot, békességet, meggyötör bennünket az ördögi uralom. Lassan ébred fel ebből a gyötrelemből az ember. Sokszor a bűn gyönyörének a mámora, amely csak ideig óráig tart, ez eltávítja a szenvedőt is, hogy nem látja, milyen békétlen, nem látja, hogy milyen boldogtalan. Mert láttam békétlen szemű, mosolygós arcokat sokat, amikor fogalmuk sincs, hogy az ördög uralma alatt rettenetes élni, és rettenetes létezni. A harmadik pontként nézzük meg, hogy hát milyen Jézus uralma. Tegyük oda kontrasztként, hogy milyen az Úr Jézus király uralma. Ő rá kell figyelni. Őt, hadd mondjam így, ajánlja nekünk Isten. Isten király uralma olyan, mint maga Jézus. Látjátok az evangéliumokban, hogy milyen szelidő. Megrepett nádszálat nem töri össze. A pislogó gyertya bele nem oltja ki. Ő nagyon-nagyon szelíd, az ellenségeit is szereti. Azokért is imádkozott, akik megölték őt, megkorbácsolták őt. Az ő király uralma csodálatos békesség. Tele van boldogsággal, kegyelemmel és az ő szeretetével. És nézzétek meg, hogy az ő királyi uralmában nincsen semmi kényszer. Nincsen kényszer. Itt a szolgálat, önkéntességen alapul. Isten semmire nem kényszerít téged, itt a szolgálat önkéntességen alapul. Itt az engedelmesség szeretetből fakad. Nem azért engedelmeskedik a hívő ember Istennek, mert annyira muszáj és erre Isten kényszeríti, hanem mert szereti az Urat. És akit szeret az ember, annak az örömét akarja keresni. Isten pedig gyönyörködik az engedelmes lélekben. Isten azért küldi az Úr Jézust, és azért adja őt királyként a mi életünknek, hogy visszavezessen abba az elvesztett csodakirályságba, amire mi Ádám Évában nemet mondtunk az Édenkertben. Isten tudja, hogy rettenetes királyságot választottunk. Egy borzasztó döntést hozott az ember az Édenben. És Isten jön felénk az ő szeretetével, jön felénk Jézussal, és azt mondja, hogy nézd őt. Válaszd őt. Nézd meg az ő királyságát, mennyivel más lenne a te életed, ha te Jézushoz tartoznál. És nézd meg, milyen a te életed Jézus nélkül. Milyen a te életed Jézus kegyelme nélkül. Krisztus bűntörlő szeretete nélkül. Milyen a te életed az ő békessége nélkül. Rettenetes az az élet, amelyikben nincs Isten békessége, amely nincs Isten királyi uralma alatt. Egy csoda királyságba akar Isten visszavezetni. Ezért mondja a mi atyánkban tanított kicsiny sor, jöjjön el a te országod, amit így kellene fordítani, hogy jöjjön el a te királyi uralmad az én életemben. Isten tanít arra, hogy ezért imádkozz, vágyd az ő királyságát. Óhajtsa, szomjazza a te lelked, hogy Jézus uralkodjék életedben, és az ő áldásai áradjanak szét minden dolgodban. De nézzétek meg, hogy milyen az emberi szív. Csak Heródesre kell nézni. Sajnos Heródesben meg tudjuk látni magunkat. Itt van ez a Heródes, aki zsidó ember, aki gyermekségétől fogva tanulta a proféciákat. Minden zsidó tudott a Mesiás jöveteléről. Várta a legtöbb zsidó ezt. Kellett, hogy várják. Tudott Heródes is. Minden proféciát ismerte. De ő nem várja. Ő nem várja azt a királyt, akit az Isten szeretete legmélyéből akar neki adni. És nem csak, hogy nem várja, hanem még érkezése előtt gyűlöli azt a királyt, akit az Isten szeretete javával hoz ő feléje. És végtelen gyilkos gyűlölettel van, hogy elpusztítsa azt, akit Isten az egész világnak ajándékba ad. Rettenetes az emberi szív. Rettenetes tud lenni az emberi szív. És mindent megtesz Heródes azért, hogy nem csak ellene, nem csak az ő életében ne jöjjön el Krisztus király uralma, hanem senki évese. Ez az az ördögi gyűlölet, amely megjelenik azoknak a szívében, akik ellenállnak a Krisztus evangéliumának. És egy kicsit itt megállunk, testvérek. Ne gondoljátok, hogy Heródes olyan egyedülálló, gyűlölködő lény a történelemben. Nem. Mind Heródesek tudunk lenni. Talán a hívőkre is el lehet mondani, hogy egykor mind Heródesek voltunk. Egykor ellenálltunk a Krisztus uralmának. Jártuk az útjainkat az ő uralma nélkül. Bűnben, gonoszságban, az ördög uralma alatt, amíg meg nem hallottuk az ő szavát. És ne gondoljátok, hogy messzire kell menni, hogy találjunk Heródeseket. Nem is kell kimenni ajkáról. Nem kell kimenni a saját házunkból. Nem kell kimenni gyülekezetből. Meg kell nézni, milyen az az indulat, amilyen a Heródes szívébe is lakott. Én úgy hiszem, hogy akinek nem kell az Isten igéje, és nem olvas ezért naponta Bibliát, az hozott egy döntést, nem kell nekem Jézus uralma. Én úgy hiszem, testvérek, hogy az a hittanos szülő például, akinek nem fontos, hogy egy gyermeke Isten igéjét hallja. És hiába szólunk, Nem ér oda a gyermek a hittanórára. Az ugyanez az indulat, mint Herodesé. Nem csak ő, a szülő nem megy be az Isten országába, hanem még a gyermekét is megakadályozza, hogy bemenjen, mert azt is elér, hogy ő se halljon a Krisztus uralmáról. Ugyanaz az indulat, ami volt Herodesben. És mit gondoltok azok, akik a legkisebb dolgot is teszik Jézus ellen, az egyház ellen, az Isten tisztelet látogatás ellen, a legkisebb gúnyos megjegyzést teszik a családtagoknak, az nem Herodesi indulat. Dehogy nem. Dehogy nem. Van egy dolog, hogyha azért nem érünk oda Isten tiszteletre, mert tényleg közbe jött valami családi dolog. Van ilyen. Isten látja, és tudja. És Isten nem haragszik. De ugyanúgy, ahogy Jézus mellett dönteni egy tudatos döntés, higgyétek el, hogy Jézust elutasítani is egy tudatos döntés. Tudatos döntés. Amikor az embernek a szíve azt mondja, nem kell a Jézus király uralma. Isten pedig gondoskodik ám arról, hogy minden ember kétszer-háromszor legalább hallja földi életében az evangéliumot. Elkészített, minősített időként, hogy hallja, megtérjen, befogadja az ő fiát, és fiának szeretetét, kegyelmét, uralmát a szívébe. Ez valakinek nem kell. Ez csak tudatos döntésből következhet be, úgy, ahogy Herodes tette. Átgondolta, megfontolta, és legyilkoltatta a betlehemi gyermekeket. Ezzel azt üzente a világnak, Krisztus királyi uralma nekünk nem kell. Adventben vagyunk. Jézus eljövetelére emlékezünk. Erre emlékezünk, amit az Isten hozott Jézusban. Arra emlékezünk, amit Jézus prédikált. Eljött közétek az Isten királyi uralma. Egy kicsike kérdés, amit Adventben Isten nekünk szegez. Kell-e neked az Úr Jézus? Kell-e neked az Úr Jézus királyi uralma? És egy kicsit hadd tegyen fel másként is a kérdést. Milyen minőségben kell neked a Jézus? Mondd ezt meg, testvér! Milyen minőségben kell neked az Úr Jézus? Hadd mondjak válaszvariációkat. Valakinek Jézus kell, csak orvosként. Beteg vagyok, Uram! Hát gyógyíts már meg! Csak orvosként kell, királyként. Van, akinek kell Jézus bankárnak. Uram, nincs pénzem, adjál pénzt. Van, akinek Isten bankárnak kell. Van, akinek Isten probléma megoldónak kell. Nehéz az élet, hát segíts Istenem. Van, akinek alibinek kell, legjobb példára Saul. Tehát védkezik, és Isten elveti őt, akkor azt mondja Sámuelnek, hogy hát azért gyere már el velem, amíg bemutatom az áldozatot. Legyél ott, asszisztálj nekem. Kellett Sámuel próféta alibinek. Hát valakinek kell Isten alibinek. Asszisztáljon Isten ott az élete engedetlen útjaihoz. És van, akinek tűzoltónak kell az Isten. Ég az életem, olcs már el, Uram, a tüzet. Védj ki a szenvedésből, védj ki a lángokból. Nagyon komoly kérdés ez így Adventben, hogy milyen minőségben kell neked az Úr Jézus. Csak orvosnak, vagy bankárnak, probléma megoldónak, alibinek, tűzoltónak. Isten igét, ha megnézzük, akkor azt találjuk, hogy Isten királynak adja Jézust. Királynak. Mert ő a királyok királya. És ha ő a király, akkor a te életed rendbe fog jönni. Hidd el, ha királynak kell neked Jézus, akkor ő fog segíteni a bajban, veled lesz a mélységben, veled lesz akkor is, ha beteg vagy, akkor is, ha szűkölködsz anyagilag. Hogyha lángok érnének, akkor a láng nem fog megperzselni. Ha királynak kell Jézus, akkor ő jön, és valóban királyi uralma, oltalma alá helyezi a te életedet. És most jutottunk el a legfontosabb pontig. Felolvastunk egy igét, a Galata 2:20-at, Egy nagyon-nagyon félelmetes igevers. Hadd olvassam fel harmadszor is most már Isten tiszteleten ezt a nagyon komoly igét. Azt mondja a Pál apostol, hogy Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Jézus királyi uralmáról el kell mondani, hogy az akkor kezdődik a te életedben, amikor a te önző éned, akaratod meghal. Azt halálba kell adni. Itt a Jézus királyságáról van szó, nem a te önző érdekeidről, és óemberi éned uralkodó vágyáról és királyságáról. Itt az ő útjáról van szó, és nem a tiédről. Az Isten szíve vágyairól van szó, és nem a tiédről. Itt Jézus örökké való tiszta akaratáról van szó, és nem a tiédről. Krisztus királyságában ki kell mondjam, valahol meghalunk, de ebben a halálban találjuk meg az életet. Mert a bűnös, megromlott ember minek hal meg Jézusban? Meghalunk a bűnnek, meghalunk önző vágyainknak, amelyek úgyis csak tönkretennének, ha beteljesülnének. Meghalunk óemberi szívünk keménységének, koromságának, a magunk útjainak, halljunk csak meg, javunkra válik ez a halál. Erről beszél Pál apostol a Galata 2:20-ban. Elmondja, hogy én, Pál, ott vagyok a kereszten. Elmondja, hogy miután hiszek Jézusban, az én óemberem Jézussal együtt keresztre lett feszítve. Meghaltam a bűnnek, meghaltam a világnak, meghaltam magamnak, de élek. Élek Krisztusban Istennek. És azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Pál kimondja, hogy ez egy csodálatos halál, meghalni Jézussal a kereszten a bűnnek, a gonoszságnak, a világnak. És egy csodálatos élet Jézussal, Jézus királyi uralma alatt élni az Istennek. Ebben van békesség, öröm, boldogság, teljesség. Most találtam meg a teljességet. Benne van ebben a mondatban Pál kimondhatatlan öröme. Hát ez az a királyi uralom, amit tanít az Advent. Amit akar hozni Isten Jézusban a te életedbe, hozhatja-e? Kell-e ez neked? Kell-e Jézus királyi uralma? Választod-e őt, aki szelíd és alázatos, akinek a királysága nem bánt semmivel, hanem teljessé teszi az életedet? Vagyis egy történettel fejezem be, volt egy görög luxus hajó, Lakónia nevű hajó. Egy nagyon híres hajó volt. Úgy építették, hogy belevették a tervezéskor a korábbi évtizedek katasztrófáit, annak a tanulságait, és úgy hirdették ezt a Lakónia nevű luxus hajót, hogy kérem szépen, ez a biztonság csimbora szója. Aki ezen utazik, semmilyen kockázattal nem kell számolni. Több a mentőcsónakja, mint ahány utas föl tud rá szállni. Nem úgy, mint a Titanicnál, hogyha minden utas a csónakba kellett volna szállni, akkor nem találtak volna elege. Ennek több volt a csónakja. Olyan automata tűzoltó berendezést szerkesztettek bele az egész hajóba. Bármilyen tűz kiüt, reklámozták, ez a tűzoltó berendezés azonnal automatikusan minden tüzet elott. Hatalmas plakátok hívták az embereket. 1963-ban vegyél jegyet a Lakóniára. Vegyél jegyet, és egy karácsonyi csodálatos utazásban lesz részed. Nincs kockázat. És azóta plakátokon, hogy felejthetetlen élmény. Hát felejthetetlen lett, de nem élmény. A Lakónia 1963. december 19-én futott ki Southamptonból, és elindult Madeira felé. Egy karácsonyra Madeirára ér. És karácsony előtt egy nappal egy rettenetes tűz ütött ki a hajón, máig nem tudják mitől, amit nem tudtak eloltani. Hiába a sok mentőcsónak, a biztonságosnak tervezett hajó, az automata, a tűzoltó berendezés minden csődöt mondott. 160 ember rettenetes tűzhalált halt. Miért mondtam el ezt a történetet? Nekem ez a történet arról beszél, hogy ilyen az ördög. Jön hozzád az ördög, és azt mondja, hogy hát járd a saját utaidat, kockázat nélkül, felejthetetlen élmény lesz a te életed, ha a mának élsz, megragadsz minden gyönyört, megragadsz minden lehetőséget a magad akaratának a cselekvésére, ezt mondja az ördög. Ezt mondja a világ, hogy élj a mának. Néha hallok a televízióban meginterjúolt színészeket, zenészeket, akik beszélnek arról, hogy ő minden lehetőséget megragadott, minden élményt, gyönyört kihasznált, és semmit nem bánt meg, rettenetes, hogy így él valaki, és a végén még azt mondja, hogy meg se bántam. Az ördög erre akar rávenni. És az ördögnek hasonlatos a reklámszövege a Lakónia luxushajó reklámszövegéhez. Felejthetetlen élmény, kockázat nélkül. Ezt hazudja az ördög, hogy ha nem adod át Jézusnak a királyságot, hanem úgy érsz, hogy te akarsz, akkor ez kockázat nélküli felejthetetlen élmény. De a végén ott lesz egy örök tűz. A mai tételünk az volt, hogy akinek nem kell a Jézus Krisztus király uralma a földi életében, az el fog veszni örökre. Aki a mának él, aki a bűn gyönyörűségének adja az életét, aki a saját útjait járja és a saját vágyainak szánja oda testét, szívét, életét, elvetette Jézus királyságát, és elveszik örökre. Pedig az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen és eljusson az üdvösség ismeretére. Erre vágyik az Isten, hogy a te életedben is eljöhessen az Úr Jézus király uralma. Akarod ezt? Amen. A 270-es énekünknek a 4. és 5. verseit énekeljük most, felelve az ígéretesérek. 270-es dicséretünkből tehát 2 verszakot énekeljünk, a 4. és 5. verszakokat. 270-es dicséret 4. és 5. verseit. Ha egy sem volna e világon, kire magad rábízhatnád, akkor is állna oldaladon, és hűségét tapasztalnád. Oh. kettőn maradva jertek imádkozni. Köszönjük, Urunk Istenünk, ígédnek azt a szíven találó, számunkérő őszinteségét, hogy a Te ígéd elmondja nekünk, hogy tulajdonképpen miről van szó. Mi is a kereszténység? Mi az, amit hallgatunk az ígében, hogy itt a Te királyi uralmadról van szó? Nem éred be kevesebbel, hiszen az Istennek adott második hely számodra az utolsó. Hadd értse meg, Urunk, a mi szívünk, hogy ha nem neked adjuk életünkben a királyi uralmat, ha nem neked adjuk az első helyet, elveszünk örökre a kárhozatban. Hadd értse meg a szívünk, hogy itt királyságról van szó. Csak a kérdés, hogy kinek a királyságáról? Az ördög uralmáról, vagy a tiédről? Kinek az uralma alá hagyjuk, adjuk szívünket, életünket? Annak gyümölcseit arathatjuk az örökké valóságban. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy olyan kedves az ember gonosz szíve előtt a saját út, a saját választás, szabadság és függetlenség, és olyan vakok vagyunk meglátni azt, hogy a teremtmény ember nem tud függetlenül élni. Mindig függőségben van, vagy tőled függ, vagy a bűntől. Vagy a te uralmad alatt van, vagy a sátáné alatt. Urunk, adj nekünk világosságot, és könyörülj a mi szívünk állapotán. Könyörülj szívünk vakságán, gonoszságán. Könyörülj Istenünk, hogy hozzád kiáltsunk, és ha mi atyánk imádságban mondjuk azt a kicsiny sort, mindig jusson eszünkbe, hogy mit is jelent. Jöjjön el a te királyi uralmad. Attól, hogy tudjuk ezt őszintén mondani, imádkozni, hogy Úr Jézus, jöjjön el életemben a te királyi uralmad. Köszönjük, Urunk, hogy örökké való szeretettel szerettél. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te terved, hogy visszavezess bennünket egy csoda királyságba, amelyben megleljük életünket, békességünket, mennyei üdvösségünket. Hát, hogy a mi szívünk szomjazza a Jézus királyságát, és ne kelljen nekünk a saját út, ne kelljen a bűngyönyörűsége, hanem tudjunk téged választani, teljes szívünkből, teljes lelkünkből. Könyörülj betegjeinken, könyörülj a nyomorultakon, szomorkodókon és mélységben levőken, könyörülj gyászolókon, árvákon, özvegyeken. A te oltalmad alatt hadd lejjünk mindnyájan vigasztalást, szabadulást, kegyelmet. Te vagy reményünk, Urunk, életünk földjén, nyomorúságunk földjén. Légy nékünk királyunk, és attól, hogy téged királyként fogadjunk be. Köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Csendes percben mindenki a saját imádságát mondja el őszintén az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságunkat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előttök beadtam az áldást és az átkot, az életet és a halált. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr ad te néked. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 270-es dicséretünknek a 8. és a 10. verseit, tehát a 270-es dicséretünknek a 8-as, valamint a 10-es verseit énekeljük zárásként, 8. és 10. verseit a 270-es éneknek, nevet szívedre az ellenség, amit rád költ hazugsággal.